Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket a következő, hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Az előzőekben már sok mindent megtudtunk róla. A könyv 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Ez a két könyv összefügg, a stílusuk ugyanaz. Krisztus után 70 és 90 között írta a szerző. A legelső keresztény írások már idézik a műveket. Az apostolok cselekedetei Krisztus után körülbelül 30-ban történt, pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszín Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiochiából származó, arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínein található emlékekből használ fel feljegyzéseket, és ezeket építi be az apostolok cselekedetei műbe. Alapvetően prozelitáknak, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásokban az első és második fejezetet ismertük meg együtt, ma a harmadik és negyedik fejezetről beszélünk részletesen, hát tartsanak velünk. A harmadik és negyedik fejezet szorosan kapcsolódnak össze, mert azt a történetet dolgozzák fel, amikor Péter és János apostolok a jeruzsálemi templom kapujában meggyógyítanak egy bénán született, körülbelül 40 éves embert. A harmadik fejezet a csodás gyógyulást, és azt követően Péter beszédét mondja el a jeruzsálemi templomban, a negyedik pedig a zsidó főpapok és a szadduceusok negatív reakcióját az esemény kapcsán. Azt olvassuk tehát a harmadik fejezetben, hogy Péter és János meggyógyítanak a názáreti Jézus Krisztus nevében egy születésétől fogva béna embert. A templomban lévő nép ezt látva ámul, és sokan megtérnek közülük. Ma hol történnek hasonló csodák a világban Jézus által? Többször beszéltünk például püspökatyával a lurdi gyógyulásokról. Vonhatunk párhuzamot? Hol vannak még hasonló helyek a jelenkorban, ahol az emberek tapasztalhatnak hasonlóan erős és életet megváltoztató jelenségeket?
Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Isten titokzatosan jelen van a világban, és cselekszik is. Csak kell hozzá szem, hogy meglássuk, és kell hozzá szív, hogy befogadjuk. Nyitott szív, nyitott gondolkodású ember. Történnek ma is orvosilag igazolható gyógyulások, amelyeket pusztán természetes okokkal az orvostudomány nem tud magyarázni. És hát ezek közül a legismertebbek a lurdi gyógyulások. Lourdesban, ezen a franciaországi kegyhelyen létezik egy orvosbizottság, amelyet így neveznek Bureau de Constatation Médicale. Tehát ők vizsgálják a beérkező betegeknek az állapotát, a diagnózist, illetve ha valaki azt állítja, hogy meggyógyult, akkor az utána levő orvosi állapotfelmérést is ők végzik el. A kettőt összehasonlítják, és sok esetben megállapítják, hogy ami történt, az emberileg, orvosilag, természetes okokkal egyáltalán nem magyarázható. Fölülmúlja a természet erőit. Sok ilyen gyógyulás van, hadd idézek föl kettőt. 2009-ben egy olasz idős hölgy, Antonietta Racco, aki tolószékben élt évek óta, eljött Lourdesba, és megmosdott a Lourdesban fakadó forrás vizében. Ahogyan a medencébe beeresztették, azt érezte, hogy valami titokzatos kéz megérinti, egy titokzatos jelenlétet érzett. Először nagyon nagy fájdalmat, és utána egy hatalmas, végtelen megkönnyebbülést. Aztán egy nagyon kedves hangot is hallott, ne félj! A betegsége, amelynek az orvosi neve amiotrófiás laterál szklerózis, volt emberileg teljesen gyógyíthatatlan. gyógyulási esélye nulla volt. Néhány nappal később az asszony talpra állt. Egy másik hasonló eset 2008-ban. Egy francia szerzetesnő, Bernadette Morio, aki deréktől lefelé teljesen béna volt az idegek funkciójának elvesztése miatt. Az ő betegségét szaknyelven így hívják cauda equina, szintén gyógyíthatatlan. Ott a barlangban, vagyis ő nem a fürdés közben, hanem a barlangban való imádságkor érezte a szűzanyai Szent Bernadett egészen különleges jelenlétét. Érzett egy különleges forróságot, ami átjárja a testét. És egy-két nappal később a nővér talpra állt. Léteznek külön ilyen könyvek, amelyek összefoglalják, leírják részletesen a Lourdesban történt és orvosilag igazolt csodákat. Magyar nyelven is jelent meg ilyen könyv. De gondolhatunk más igazolt és ellenőrizhető csodákra is a mai világunkban. Minden boldoggá és szenté avatáshoz kellenek csodák, és ezeket az egyház tudományosan is megvizsgálja. Nagyon alaposan bizonyítani kell, hogy itt valóban egy emberileg meg nem magyarázható esemény történt. Ezeknek is van dokumentációja, amelyek elérhetőek. Akár ha valaki nagyon kételkedik, egy-egy ilyen embert meg is látogathat. Elbeszélgethet vele, nézheti a fényképeket, ahol valaha tolószékben ült, most pedig láthatja, hogy a két lábán jár. Vannak aztán az Úristennek másfajta jelei is. Van olyan, ami csak személyes. Az az ember tudja, hogy itt Isten szólt, cselekedett, belépett az életébe, aki ezt átéli. Ilyen volt például Szent Ágoston megtérése. Egy kertben volt, titokzatos hangot hallott, vedd és olvasd. Kezébe vette a Bibliát. Kinyitotta találomra. És ezek a mondatok ötlöttek a szemébe. Ne részegeskedésben, ne dobzódásban éljetek, nehogy mint azok, akik éjszaka élnek. Itt az idő, hogy felébredjünk az álomból. Üdvösségünk közelebb van hozzánk, mint amikor hívőkké lettünk. Vessétek le a sötétség tetteit. Öltsétek fel a világosság fegyvereit. Ne dédelgessétek testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen. Ágoston megdöbbent. Ezek a mondatok neki szóltak. Ágoston itt tér meg. Aztán jelen van Isten a világ csodájában is, a teremtett világnak a gyönyörű rendjében. Említettem már korábbi műsorokban például Anthony Flew, egy híres amerikai filozófus megtérését, aki egész életében ateista volt, és erről tartott előadásokat, hogy a vallás az ostobáknak a találmánya, vágyak kivetítése, kitaláció. És amikor idős korában elkezdett természettudományt is olvasni, rácsodálkozott például arra, hogy a legegyszerűbb DNS, ami működni tud, ami megtalálható a természetben, például egy vírus DNS-e, az körülbelül 160 ezer bázispárból áll, amelyeknek sorban kell lenniük ahhoz, hogy működjön. Anthony Flew-nak leesett az álla. Ez egy 160 ezer betűből álló könyv, amelyben értelmes szavak vannak. Üzenet, amelyből fehérjéket lehet készíteni, amely életre kell megmozdul. Anthony Flew ezáltal vált hívő emberré. Van, akit nem a természettudomány, hanem a történelemtudomány juttat el Istenhez. Hadd idézem ezzel kapcsolatban a Ben Hur című könyvnek a szerzőjét, Lew Wallace-t, aki egy teljesen ateista, amerikai tábornok volt. És elhatározta, hogy könyvet ír arról, hogy a kereszténység ostobaság, legenda, mítosz, kitaláció, egy szép mese. Jézus élete, csodái, halála, föltámadása, kitaláció. Erről akart könyvet írni, és ezért elkezdett kutatni. Elkezdte olvasni az ókori forrásokat, amik fölelhetők, római, görög, rabbinikus írásokat, régészeti ásatásokat, az evangéliumokat, és egyre nagyobb döbbenet. töltött el, azt látta, hogy szemtanúknak egész serege. Bizonyítja azt, állítja azt, hogy Jézus egy valóságos személy. Elmondják, amit ő mondott, méghozzá ugyanúgy, egymástól függetlenül ugyanúgy mondják el. Rádöbbent arra, hogy Jézus élete, csodái, halála, feltámadása nem mese. Tanúknak a sokasága. Látta, átélte, és tanúsítja ezeknek az igazságát. Isten jelen van, cselekszik ma is a világban. Csak kell hozzá nyitott szív, hogy befogadjuk, kell hozzá szem, hogy meglássuk.
Péter a jeruzsálemi templomi beszédében a következő szavakkal buzdítja a béna gyógyítása után az egybegyűlteket. Tartsatok hát bűnbánatot, és térjetek meg bűneitek bocsánatára, hogy eljöjjön az Úr színétől a megenyhülés ideje, és elküldje az elsősorban nektek rendelt megváltót Jézust, akit az égnek kell befogadnia egészen a mindenség megújulása idejéig, ahogy az Isten réges-rég megmondta szent profétái ajka által. Mi a jelentése annak, hogy Jézust az égnek kell befogadnia egészen a mindenség megújulása idejéig? Megújul a mindenség, mondta Péter. Hogyan, miképpen értsük ezt?
Péter apostol a korabeli szimbólumokkal, kifejezésekkel próbálja leírni, elmondani az üdvösség titkait, az üdvösség történetét. Azt mondja, hogy eljön a megkönnyebbülés ideje, a föllélegzés ideje. A Krisztus korabeli rabbik, illetőleg apokrif iratok, a Biblián kívüli vallásos könyvek a messiás idejét, a messiás eljövetelét így jellemezték, hogy ez a megkönnyebbülés ideje, a föllélegzés ideje. Amikor a szenvedésektől, betegségektől, a bajok terhétől az emberiség megkönnyebbül. Ezt olvassuk 4. Ezrás könyvében és a Szír Báruk könyvben is. Azt mondja például a Szír Báruk könyv, hogy mint a harmat, leszáll a földre a békesség, a gyógyulás. Eltűnik a betegség, a félelem, a baj, a jajkiáltás. Öröm tölti be a világot. Eltűnik a bosszú, öldöklés, harag, viszály, szenvedélyek. A vadállatok előjönnek az erdőkből, hogy az embert szolgálják. A kígyók nem ártanak. Az asszonyok fájdalom nélkül szülik a gyermekeiket. Az aratók, a földművesek nem fáradnak ki. A vetemények gyorsan, könnyedén nőnek. A messiási idők, a messiás második eljövetelének az ideje, a paradicsomi állapotok visszatérése, a megkönnyebbülés ideje. Nagyon hasonlóan ír erről a Jelenések könyve. Azt mondja, új eget és új földet láttam, mert az első ég és az első föld elmúltak, s a tenger, a halált jelképező tenger sem volt többé. És Isten így szól, nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom, mert ami volt, elmúlt. Isten letöröl a szemükről minden könnyet. Jézus fölmegy a mennybe, a menny fogadja őt be, egészen addig, amíg majd újra eljön. Itt Péter apostol Illés prófétára utal, akit a tűzszekér a mennybe ragadott, és a zsidó hagyomány szerint ott kell maradnia egészen a messiás eljöveteléig, amikor majd onnan visszatér, hogy előkészítse a választott népet a messiás fogadására. Így mondja Malakiás könyve, az apák szívét a fiak felé fordítja, a fiak szívét az apák felé, vagyis kiengeszteli a népet, a nemzedékek közötti feszültségeket, sebeket gyógyítja. Egy kiengesztelődött nép fogadhatja majd be a messiást. Jézust befogadja a menny, ő az atya jobbján ül, és onnan fog eljönni az idők végén, hogy beteljesítse az üdvösség történetét, a megváltás művét. Az egész mindenség megújul, új ég és új föld lesz, ahol nem lesz többé sem halál, sem gyász, sem jajkiáltás.
A történetben ezek után a főpapok és néhány szadduceus arra próbálja megrávenni Pétert és Jánost, hogy többet ne gyógyítsanak Jézus nevében, mert ők úgy vélik, hogy ez veszélyes rájuk nézve. Püspök atya, itt ezen a ponton nagyon elgondolkoztam, hogy tanult és intelligens emberek, mint a szadduceusok és a főpapok, hogyan félhettek ennyire a valóság elfogadásától? Hát nem nekik is inkább megtérni kellett volna a csodát tapasztalván? Láthatóvá vált ez a csoda? Mi lehet még ennek a döbbenetes tagadásnak a hátterében?
Isten jelen van a világban, cselekszik, de nyitott szív kell, nyitott szem kell, hogy őt befogadjuk, meglássuk. Az embernek a szabad akarata megmarad. Isten nem veszi el. Ez ma is így van. Hadd mondjak erre először egy nagyon különleges példát. Alexis Carrel, egy francia sebészorvos volt, 1902-ben, teljesen ateistaként, megy el igazából helyettesíteni egy kollégáját Lourdesba, és kísér egy végstádiumban levő beteget, Marie Ballet, aki TBC-ből fakadó hashártya gyulladásban szenved. Teljesen gyógyíthatatlan az állapota. Magában Alexis Carrel azt mondja, hogy ostobaság volt elhozni ezt a nőt erre az arándoklatra, minden pillanatban meghalhat. És Alexis Carrel ott van, gyakorlatilag kezében tartja ezt a haldokló fiatalasszonyt, akkor, amikor megmosdik a lurdi forrásnak a vizében. Látja azt, hogy az asszony nagy fájdalmat él át, ahogyan a víz éri a testét, de utána egy hatalmas megkönnyebbülést. És az óriásira dagadt hasa egy néhány perc alatt teljesen visszatér az eredeti állapotra. Az orvos nem akar hinni a szemének. Az asszony meggyógyul. Később egyébként szerzetes nő lett. Alexis Carrel nem lett egyből hívővé. Szinte a saját szemeinek nem akart hinni. Kellett hozzá egy második csoda, amit szintén átélt, egy vakon született kisgyermeknek a meggyógyulása. Ezt is látta, átélte, lassanként így válik belőle hívő ember. Egyébként Franciaországban az orvosi szakma őt gyakorlatilag kitagadja a hite miatt. Annyira, hogy neki el kell hagyni az országot, Kanadába megy, aztán az Egyesült Államokba, világhírű sebész lesz. Vannak olyan találmányai az erek összevarrásával kapcsolatban, ami miatt Nobel-díjat kap. Mutatja az ő élete, hogy pusztán a csoda nem kényszerít senkit térdre. Kell hozzá a nyitott szív. Őneki is kellettek évek, amíg hívő emberré lett. És az orvos kollégák szíve teljesen kemény maradt. Elutasították őt. A farizeusok, írástudók, a főpapok valami hasonlót élnek át. Látják a csodákat. Nem tudják letagadni. Talán a kedves hallgatók emlékeznek, hogy Jézus csodái kapcsán erről beszéltünk is, amikor azt állítják az írástudók, hogy Belzebub segítségével űzi ki a gonosz lelkeket. Miért találják ki ezt a körmönfont vádat, ami azt fogalmazza meg, hogy Jézus Belzebubbal, a gonosz lelkek fejedelmével valami fajta szövetségre lépett, és az ő segítségével, a tőle kapott hatalommal űzi ki a kisebb gonosz lelkeket a betegekből, a megszállottakból, ilyen módon tud gyógyítani. Miért találják ki ezt a nagyon körmönfont vádat? Azért, mert azt, hogy Jézus gyógyít, hogy körülötte vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, ezt nem tudják letagadni. Meg se próbálják. Nem azt mondják, hogy amit az egyszerű nép állít, ez nem is igaz. Ez csak a jámbor balga köznépnek a hiedelme. Nem ezt mondják, azt mondják, Belzebub segítségével csinálja. Mert a tényeket nem tudják letagadni. Meg se próbálják. Így van ez Szent Péter apostolnak a csodájával kapcsolatban is. A jeruzsálemi főpapok meg se próbálják tagadni, hogy ez a béna meggyógyult. hanem nemet mondanak, mégiscsak nemet mondanak Péterre és az evangéliumra. Így van igen gyakran a mai ember is. A lurdi csodák például objektív tények. De a kortársaink nagy része elegánsan elmegy mellette, nem foglalkozik vele. Kezébe se veszi, úszik az árral, felszínesen él. Vagy sokan azt gondolják, hogy a vallás, az Isten akadály, a szabadságom korlátja. Nem akarok a 10 parancs szerint élni, és egyszerűen eldönti, hogy ezekkel a kérdésekkel ő nem foglalkozik. Miért volt a főpapoknak annyira nehéz elfogadni Jézust vagy az evangéliumot? Azért, mert ragaszkodtak az Ószövetség hitéhez. Ragaszkodtak ahhoz, hogy Isten egy népet választott ki. És nagyon nehéz volt azt elfogadni, hogy az idők teljességében minden népet meghív az ő szövetségesének, ebbe az új isteni családba. És éppen ezért eltörli az eddigi korlátokat, akadályokat, a tiszta és tisztátalant elválasztó szabályokat, a körülmetélkedést. Nehéz volt azt elfogadni, hogy az Ószövetség rendkívüli erővel hangsúlyozza, hogy egyetlen Isten van. Jézusban pedig föltárul az, hogy ez az egyetlen Isten nem magányos Isten, hanem élő Isten. Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretet közössége, örök élet áradás, örök szülés és születés. Nagyon nehéz volt elfogadni ezt a hatalmas, döbbenetes újdonságot, és nem elválaszolnak Jézusra, illetőleg az evangéliumra. Igen gyakran így történik ez, nem csak a nyilvánvaló csodák elutasításában, hanem, ahogy mondtam, vannak személyes jelek is az ember életében, hogy Ágostonnak a Biblia kinyitása és azok a mondatok, amik pont neki szóltak. Olvastam egy visszaemlékezést egy nagyon idős francia embertől, aki fiatalon érezte, hogy a Jóisten talán papnak hívja őt. És ezt megtudja, fölütötte találomra a Bibliát. Rátette az ujját egy versre, és elolvasta, hogy mi az. Ebből akart választ kapni a kérdésére, hogy Jézus hívja őt. És a mondat így hangzott: kövess engem. Megrendült. De azt mondta, ez biztos véletlen. Lehetetlen, hogy ez Istentől jöjjön. Becsukta a Bibliát, kinyitotta újra, megint rátette az ujját egy versre. Ezt olvasta: megmondtam már egyszer, miért kérditek még egyszer? Teljesen lefagyott az ember, érezte, hogy Isten szól hozzá. De nem tudott igent mondani, nem lett pap. Gyakorlatilag hit nélkül, kicsit eltékozolva az életét, járta végig a földi élet útját. Öreg emberként, nosztalgiával, fájdalommal írja le a fiatal életének ezt a pillanatát, ahol Isten szólt hozzá, és ő nemet mondott. Vagy gondolhatunk a tudósokra is. Említettem Anthony Flew-t, aki megdöbben a természettudományok által is megmutatott titok láttára, hogy a teremtett világban rend van, értelmesség van, és ennek kell, hogy legyen valami értelmes oka. Nem minden tudós jut el erre a fölismerésre, sőt, nagyon sokan pontosan az ellenkező módon döntenek. Hadd idézzem az egyik közismert világhírű nagyszerű tudósunkat, Stephen Hawkingot, akinek a egyik leghíresebb könyve az Idő rövid története. Ebben a könyvben van egy alapállítás, amit sokszor ismétel a szerző, ami így hangzik, hogy mivel létezik egy ilyen törvény, mint a gravitáció. Ezért az univerzum a semmiből teremti önmagát. Mivel létezik egy ilyen törvény, mint a gravitáció, ezért az univerzum a semmiből teremti önmagát. Ebben a mondatban két önellentmondás is van. Két abszurditás, két értelmetlen állítás. Az első az, hogy mivel létezik a gravitáció, ezért a semmiből. Most létezik valami, vagy nincs semmi? Ha létezik a gravitáció, nyilván nem a légüres térben, valami ezt a törvényt hordozza, valamiben működik, akkor nem a semmiből jön létre az univerzum. Ha pedig mégiscsak a semmiből, akkor miért állítja Stephen Hawking, hogy létezik? Valami létezik a gravitáció. A másik abszurditás teremti önmagát. Teremteni azt jelenti, hogy valami nincs, és a teremtés által létrejön. A semmiből létrejön valami. Létrejön valami, ami addig nem volt. Ha nincsen semmi, ha valóban egy teremtés történik, akkor ki ennek a tevékenységnek, a teremtésnek az alanya? Ki az, aki létrehozza? Kell mégiscsak valaki, aki által ez a teremtés történik. Teremti önmagát, ki az, aki teremt? Ha nincs semmi, akkor nincs, aki teremtsen. Stephen Hawking ebben a mondatban két értelmetlen dolgot is állít. Mit mutat meg ez a mondat? Azt, hogy Stephen Hawking egy zseni. Fizikában, csillagászatban, a tudomány területén zseni. De a logikus emberi gondolkodásban, a józan emberi gondolkodásban abszolút nem az. Mintha vak lenne. Mintha nem venné észre, hogy értelmetlen dolgot állít. Miért? Mert annyira nem akarja elfogadni a tudománynak is a végső következtetését, kérdését, hogyha az univerzumnak van kezdete, valaha nem volt, valaha semmi volt, akkor kell valami, ami létrehozza, kell egy ok, ami nem maga az univerzum, ami rajta kívül áll, annyira retteg attól, hogy ezt a következtetést levonja, annyira nem akarja, hogy értelmetlen állításokba keveredik. Ez kicsit majdhogynem ahhoz hasonló, mint az ateista Szovjetunió, ahol a nagy tudósok minden erővel bizonyítani akarják azt, hogy az élet valahogyan magától jött létre a Földön. És emiatt meghamisítják a tudományos eredményeiket, létrehozzák ezt a bizonyos őslevest, az ősóceánokban levő anyagok keverékét, aztán néha belecsöppentenek egy-egy élő sejtet, hogy megmutassák, hogy az élettelemből élet lett. Magától az élettelemből nem lesz élő, magától az élők közül nem jön elő a gondolkodó, a szabad, az álmodó, a szeretni képes ember. A világ mindenség fölött ott lebeg a Teremtő Isten ereje, mint hatalmas mágnes, ami átjárja az egész mindenséget, létrehozza azt, és erőt ad neki, hogy fejlődjön, és az élettelemből előjöjjön az élő, az élők közül pedig az ember.
A negyedik fejezetben azt is olvashatjuk, hogy miután a főpapok nem találtak olyat, amiért megbüntethetnék Pétert és Jánost, így elengedték őket. Ők pedig ezek után visszamentek övéikhez, és együtt imádkoztak bátorságért és újabb csodákért az Úrhoz, hogy tudják folytatni az evangelizálást. A Szentlélek pedig eltöltötte újra őket, így bátran hirdették tovább Isten szavát. Itt több fontos dologra is jó, ha felhívjuk a figyelmet. Először is a közösségben végzett ima fontosságára, másodszor pedig arra, hogy a Szentlélek működése akkor figyelhető meg az életünkben, ha folyamatosan imában kérjük a jelenlétét és a segítségét. Mit gondol ezekről, Püspök atya?
Ha valaki nem imádkozik, akkor olyan a lelke az élete, mint egy edény, amit mindig lefelé, a föld felé fordítanak. Hiába esik az eső, hiába árad Isten kegyelme, békéje, fénye, az ő lelkébe, életébe nem tud bejutni. Ha imádkozunk, akkor ezt az edényt fölfelé fordítjuk az ég felé. Kinyitjuk a szívünket, az értelmünket, a lelkünket Isten felé, és magától a kegyelem esője betölt. A szentek ilyen emberek voltak, kitárták a szívüket Isten felé, és ezért betöltötte őket Isten ereje. Ezért is a szentek közelében történnek csodák, mert a kegyelem árad bennük. Test és lélek elválaszthatatlan az emberben. Nagyon sok testi betegségnek lelki oka van. És nagyon sok testi gyógyulásnak is lelki oka van. Éppen ezért a szenti avatásnak egy rész, nagyon fontos része az, hogy a körülötte történt csodákat fölismerjük és igazoljuk. Ez is jelzi azt, hogy a szent ember Isten felé kinyitott életet élt, valóban betöltötte őt Isten kegyelme. Ha imádkozunk, tehát a lelkünket kinyitjuk az ég felé. Az ima a valóságos, élő hitnek az egyik legfontosabb jele. Ha biztos vagyok abban, ha meg vagyok arról győződve, hogy Isten valóság, akkor a legtermészetesebb dolog, hogy időt töltök vele. Ő a legfontosabb személy. Öröm vele lennem. Ha a hitem élő, akkor imádkozom, akkor megyek ő hozzá. Egyszer egy francia grófnőt kérdeztek meg arról, hogy miért tölt annyi időt a templomban, a kápolnában, Isten előtt. A francia grófnő elcsodálkozott, végül azt mondta, hogy mit csinálok ott olyan hosszú ideig. Mit csinálna a koldus a király előtt? Mit csinál a beteg az orvos előtt? Mit csinál az éhező a terített asztal előtt? Mit csinál a szerelmes a kedvesénél? Ha a hitünk élő, akkor nagyon természetes, hogy időt töltünk, megyünk a királyhoz, az orvoshoz, a terített asztalhoz, a szerelmeshez, a kedveshez, öröm ott lenni, meríteni akarunk az ő forrásából. Az első keresztények ezt közösségben tették. Nem csak egyénileg. Ahogy Jézus kéréshez tőlünk, azt mondja, ahol ketten vagy hárman, majd összejönnek az én nevemben, ott leszek közöttük. Ha együtt imádkozunk, merítünk egymás hitéből, a másik által befogadott, megélt kegyelemből. Mennyire fontos lenne, hogy a plébániáink ilyen közösségek legyenek. Először is legyenek a plébániákon közösségeink. A jó plébánia közösségek közössége. És ha valamelyik plébánián nincsenek élő közösségek, ott nem is nagyon van élet. És a hiteles keresztény közösség először is imádkozik. Megy a mesterhez. De utána ebből az imádságból élet fakad. Segítik a szegényt. Hirdetik az evangéliumot. Mennyire jó lenne, ha minél több plébániánk, sok-sok élő közösségnek a tágabb közössége, családja lehetne, ahol átélik az imádság, az Istennel való találkozás örömét, de utána ebből az örömből élet fakad, szegények iránti szeretet és evangélium hirdetés.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök Atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az Önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az Új Szövetségben. Addig is maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallották.